Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon minden eddiginél többen vettek részt, 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért. Az Eszmék és Értékek Alapítvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen az Országos Imahét programjához csatlakozva szervezte meg az eseményt. Az ökumenikus ifjúsági imaalkalmat először 2022. decemberében azzal a céllal szervezték meg, hogy a miskolci egyházi iskolák diákjai számára találkozási és lelki feltöltődési lehetőséget teremtsen. Az eseményen készült összeállításunkat hallhatják a következő percekben. Lőrinc Ágoston, a Lévai József Református Gimnázium végzős tanulója. Jelentős részt vállaltál mind az ökumenikus imanap szervezésében, mind lebonyolításában. Számodra ez az imanap milyen jelentőséggel bír?
Én már második alkalmon veszek részt ezen az imanapon, mint konferenci, és nem csak azért fontos számomra, mert egy olyan feladatot kapok, és egy olyan feladattal kell megbirkóznom, ami úgy hiszem, hogy az én épülésemre is szolgál, és nagyon-nagyon sok tanulási és tapasztalási lehetőség rejlik benne, hanem azért is, mert szerintem szükség van az olyan alkalmakra, amikor a keresztény iskolák, legyen szó reformátusokról, katolikusokról, evangélikusokról, baptistákról, összegyűlnek és közösen imádkoznak, hiszen mindnyájan keresztények vagyunk, mindnyájan gyakoroljuk a keresztény hitünket, és fontos az, hogy ezeket az erőket össze tudjuk kombinálni. És ezekkel az erőkkel, ezzel az összetartozással, ezzel az összefogással együtt tudjunk imádkozni a békért, és hát ha ez majd azt a célt szolgálja, hogy egy szebb, egy békésebb világban élhessünk.
A békéért imádkoztunk ma. Mennyire foglalkoztatja a mai fiatalokat, például az osztálytársaidat, az, hogy háború dúl a szomszédban, a Távol-Keleten és még nagyon sok pontján a világnak? Erről szoktatok-e beszélni?
Szoktunk beszélni a háborúról. Azt hiszem talán, hogy mivel itt zajlik a szomszédunkban, Ukrajnában a háború, még ha ténylegesen nem is a mi országunkban történnek ezek a harcok, és nem a mi országunk áll háborúban egy másik nagyhatalommal, ettől függetlenül azért mi is érzékeljük ennek a hatását minden szempontból. A saját életünkön talán azért, mert érezzük, hogy van valami a levegőben, ami nem békés. Valami megváltozott. Azt a békét, amit elvesztettünk, azt a békét, ami valahol a háborús borzalma között elveszett, azt valahol meg kell találni. És fontos egyébként ilyen dolgokról beszélni. Egyébként a kérdéshez visszakanyarodva, igen, szoktunk az osztálytársaimmal is, otthon is szoktunk erről beszélni, és a tanáraimmal is szoktam a háborúról beszélni, alapvetően a határainkon innen és túl és a nagyvilágban történő politikai eseményekről. Fontos, hogy ilyen dolgokról beszéljünk is. Tisztában legyünk velük, mert mégiscsak mi vagyunk a jövő nemzedéke, és építjük az utánunk lévő generációknak is ezt a világot, és nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk magunk után. Milyen világot építünk fel.
kapaszkodót nyújt-e ebben a hit, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjátok válaszolni?
Ha elkezdünk kérdéseket feltenni magunkban, akkor talán már elkezd kirajzolódni egy kép, elkezdjük meghatározni nem csak önmagunkat, hanem elkezdjük a hitünket is. És ha elkezdünk ezen gondolkodni, hogy mi a hit, akkor lehet, hogy bizonyos embereknek, például mondjuk a saját életemben megtapasztalva, lehet, hogy csak ilyen hétköznapi dolgokról jut eszébe, hogy mondjuk van egy dolgozat, aminél mondjuk, ha későn kerül kijavításra, akkor egy-egyen jobbat kap, vagy van egy olyan alkalom, amire mondjuk valamilyen oknál fogva nem tudom, amire mondjuk nem szeretne. Vannak ilyen apró dolgok, amikben nem mindig gondol bele az ember szorosan, hogy ez Istentől jövő, de alapvetően mégiscsak ő van a háttérben, mégiscsak ő az, aki mozgatja a szálakat, és ő az, aki itt van felettünk, és őriz minket. És ez egy megkerülhetetlen és vitathatatlan tény. Nekünk keresztényeknek meg különösen, nekünk gyakorló keresztényeknek. Én magam például szintén végzek diakóniai tevékenységet, nem csak a református hitemből adódóan gyakorlom egyébként ezt a közösségi szolgálatot, nem csak ebből adódóan teszek közösségi szolgálatot, hanem azért is, mert én hiszem és vallom, hogy fontos dolog az, hogy az ember társainkon segítsünk. Még akkor is, hogyha alapvetően én egy óvodában végzem egyébként a gyakorlatomat, harmadik éve járok egyébként ebbe az óvodában, mert szeretett szolgálat diakónia keretein belül, de akár abban is, hogy mondjuk leülünk velük, beszélgetünk, játszunk. Minden, ami az ő lelki, szellemi fejlődésükre, épülésükre szolgál, az szerintem már egy olyan Istentől jövő dolog, ami már megérte egyébként azt a kitartást és azt a szolgálattudatot, amivel én például végzem minden alkalommal a dolgomat. A Görgei úti református óvodába szoktam egyébként járni minden szerdán délután, és azt hiszem, hogy fontosak egyébként az ilyen apró dolgok is, mert ebből a nagy apróból áll össze egy nagy egész.
Honnan érkeztetek?
A Fráter György katolikus gimnáziumból érkeztünk. Én Cserpák Henriette vagyok, 11. osztályos tanuló, és már második alkalommal vagyok itt. Először csak nézőként érkeztem, viszont most már szerepeltem is.
Fodor András vagyok, 12. osztályos tanuló a Fráter György katolikus gimnáziumban, ami azt jelenti, hogy már a végzős évemet töltöm.
Hogy érezted magad az ökumenikus imanapon? Miért fontos számodra, hogy részt vegyél egy ilyen alkalmon?
Én köszönöm, nagyon jól éreztem magamat, és szerintem azért fontosak az ilyen alkalmak, mert így több vallású emberek összetalálkozhatnak, és megismerkedhetnek egymással, és így együtt tölthetünk el egy délelőttet.
Itt ezen az ima alkalmon másodjára vettem részt. Először én is csak résztvevőként, most pedig már felszólalóként, imádkozóként is. Nekem azért fontos, mert a hajdanán szétszakadt egyház mégis egyé tud lenni Krisztusban ilyen alkalmakon, ezen a héten, ezen a napon. És hogy mit ad számomra, hogy megismerhetem a más felekezetű embereket, vallásokat, szokásaikat, mi náluk a módi.
Volt-e már olyan, hogy ilyenkor ismerkedtettek meg másik egyházi iskolának a diákjaival, esetleg barátság is született belőle?
Nekem még nem volt ilyen, de már hallottam róla, hogy ismerőseim összetalálkoztak másik iskolából diákokkal, és mai napig tartják a kapcsolatot. Szóval ez egy remek alkalom a barátkozásra.
Maga az imanap a békéért született. A mindennapokban mennyire van jelen, mennyire aggaszt benneteket a háború híre, az, hogy itt a szomszédunkban is dúl egy háború Ukrajna és Oroszország között, illetve ugye a Távol-Keleten is. Erről szoktatok-e beszélni otthon a családban, vagy akár az iskolában?
Otthon relatív gyakran elő is kerül ez a téma, mert ugye halljuk a híradásokat, hogy mik történnek akár itt Ukrajnában, akár Izraelben. Mélységesen elkeserít, hogy itt tart a világ, hogy ennyi háborút kell megélnünk nekünk is, akár csak így, hogy nem részt veszünk benne, de halljuk és érzékeljük annak a hatásait. Iskolában is úgy, ahogy előkerül, azt nem mondanám, hogy gyakori, de ott is esik róla szó.
Mindenképp nagyon elkeserítő, és mi szoktunk erről a családban beszélni, illetve az iskolában is. Például a tavalyi tanévben volt lehetőség arra, hogy a nagyszünetekben egy közös imádkozás során gondoljunk a háborúban elesettekre, illetve a mai napig a háborúban résztvevőknek.
Számodra ebben a nehéz helyzetben mit jelent a hit?
Mindenképp egy fontos dolog, hiszen a jó Isten tud segíteni nekünk, és hogyha hozzá imádkozunk, hogyha az ő segítségét kérjük, akkor mindenképp változást élhetünk el ebben.
Szerintem mindenképp erőt ad és megerősít minket, hogy tudjuk azt, hogy valami pozitívabb fog utána következni, vagy hogy nem adjuk fel, mert igenis erőt tudunk meríteni az Úrból, Jézusból.
Estok István iskola lelkész.
A jövőnek nézünk elébe, ha Isten enged.
A Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészével beszélgetek. 19 oktatási intézményt vendégül látni, én úgy gondolom nem egyszerű feladat.
Valóban nagy öröm számunkra, hogy most már harmadszor hagyományként láthatjuk vendégül az Eszmék és Értékek Alapítványnak az Ima a Békért programját. Azért adjuk ezt fontosnak, mert az ifjúság hitben való nevelése az valahol példaadás is. És az, hogy az ökumenikus héten kerül erre a szolgálatra sor, ez azért is kiemelkedő a számunkra, mint lehetőség, mert az megszokott már, hogy a felnőttek meg vannak szólítva. De hogy az általános iskolások, hogy a gimnazisták nem csak hogy részt vesznek, hanem maguk írják az imádságot, maguk jönnek el a kórussal, és egy közös ima liturgián vesznek részt, az én úgy gondolom a mai napig egy unikum itt nem csak Miskolcon, hanem Magyarországon is. És az, hogy ezt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felvállalta, nekünk egy biztatás volt arra, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és érdemes ennek helyet adni. Van egy hagyománya is ennek itt nálunk a Lévaiban, a presbiterek nagyon szívesen vesznek részt szolgálatban, működnek közre más alkalom tekintetében is, ilyen a kerületi nőszövetségi alkalom nem olyan régen volt nálunk, a református egyház szervezésében, akkor az évkezdő, a Tiszáni Nagy Református Egyházkerület szervezésében, ilyen módon, mint nagy esemény, befogadásra került a Lévaiban. Másrészt magának a Lévainak küldetése van a város felé is, hiszen ami hitünk megvallása, az egyben elköteleződést jelent a családjaink, a szeretteink, a közösségünk iránt. És van egy ilyen kimondatlan, egy társadalmi szerződés is, hogy akkor, amikor az egész ország, az egész világ megmozdul, és minden templomba segítségül hívják az Istent, akkor ebben mi is szeretnénk a magunk ereje, lehetősége szerint részt venni. És ha a város ezzel kicsit magára talál, egyről a kettőre előre halad, az Isten országa építésében, akkor nagyon szívesen működünk ebben közre.
A mai ökumenikus imanapon elnézve a gyerekek arcát, sikeresnek mondható az esemény, hiszen mindannyian átszellemülten imádkoztak, hallgatták az igét. Önnek milyen élmény volt ez a mai nap?
A testvéri közösség megélése az nem csak külső elvárás, mondjuk így a világiak részéről, hanem egy hivatásunk, egy küldetésünk is, hiszen a 133. Zsoltárban azt olvassuk, hogy oda küld áldást, ahol a testvérek között egyenesség és imádságos lelkület van, ezt leírja Dávid, sokkal szebben fogalmaz, azt mondja, olyan a testvérek közötti egység, mint a Libánon harmatja, mint amikor az áldás, ugye valakit felkennek egy szolgálatra, a szakállán folyik le az olaj. Hát nekünk nincsen Libánonunk, nekünk itt van a bükk, és ez a harmat most kicsit fagyosan érkezett hozzánk, hiszen tél van. Ugyanakkor az a fajta lelki áldás, ami összeköt bennünket az imádságban, az éneklésben, az egymásért, a nemzetünkért, és minden keresztényért, de minden szenvedőért való imádságban, ez egy olyan lehetőség, ami mindig megragadja az embernek a szívét. Ami nekem, mint résztvevőnek megütötte a szívemet, egyrészt az a hatalmas kórus, ami az intézményekből összeállt. Ugye közel 200 fő. Néhányan lebetegedtek, itt csak 186-an vettek részt, de ez az első olyan nagy kórus, ami egyszerre több intézményből és 4 karnagy szereplésével valósult meg, hiszen volt, aki vezetett éneket, volt, aki a zenekart vezette. Egy nagy oratórium, nagy mise ilyen módon. És másrésztről pedig, amikor megálltunk imádkozni a mi atyánkot, akkor nagyon sokan megfogták a mellettük állónak a kezét, mert tényleg testvérként tudtunk jelen lenni, általános iskolától gimnazistáig, és fontos, hogy ilyen módon is erősítsük egymást. Kicsit olyan ez, mint a foci, hogy hát tudjuk, hogy csak a Diósgyőr, de hogy milyen sokan vagyunk, az a meccsen látszódik meg, hogy hányan szurkolunk és hányan állunk oda a csapat mellé. És mindenkinek kedvence a foci, megvan a saját csapata, de mégiscsak a mi csapatunk a legkedvesebb. Ilyen hasonlatnál maradva, ez kicsit olyan volt, mint az olimpia, hogy annak szurkoltunk, hogy mi együtt tudjunk megállni az Isten színe előtt. És a fiatalok voltak ebben a szolgálattevőink, akik szerepet vállaltak az imádságukkal, a megszólalásukkal, az énekükkel, és nagyon jó volt ennek tanulja lenni ilyen módon is.
Sok mindenért hálát adtak ezen a mai napon, de talán a vezérfonal mégis a békéért való ima volt. Mennyire foglalkoztatja a gyerekeket manapság a háború és béke kérdése, mennyire aggasztja őket a körülöttünk zajló háborús események? ezt hogyan reagálják le, és önök hogyan tudnak abban segíteni, hogy ezt a helyére tegyék?
Egy fokozott világban élünk, kétségtelen, tehát ha a nagyszüleink, szüleink azon fáradoztak, hogy felgyorsuljon a világ, mi már kicsit ott tartunk, hogy próbáljuk utolérni. Ez ugye kétfajta viselkedés von magával. Az egyik, aki azt mondja, hogy hát jó nekem a kis világom, és kizárok belőle mindent, ami valamilyen módon stresszet okoz, megterhelne, és van, aki nem foglalkozik ilyen kérdésekkel. És a másik része is igaz, van, aki nyomon követi, hiszen rokonai vannak, barátai vannak, ismerőseik vannak. Kicsit ilyen az én családom, és én Kárpátaljáról származom, én jóapámat már 3 éve nem tudtam megölelni. Tehát nálunk valamilyen szinten naponta itt van ez a kérdés. Lelkész kollégákkal tartjuk a kapcsolatot, keresztkomákkal, családtagokkal, és mondhatom, hogy mi minden napot végig imádkoztunk, és ezért különös a mai nap is, amikor ezt együtt tehetjük meg. Másrésztről meg azt tudjuk elmondani, hogy Isten gondviselése tetten érhető. Tehát az a fajta, mondjuk ki bátran, bölcsesség vagy előrelátás, ami Kárpátalja oltalmát, védelmét jelenti, olyan módon is, hogy nem csak a magyarok fogtak össze, reformátusok, görögök, katolikusok. Nem is lehetett volna másképpen, hiszen nagyon sok a vegyes család, nagyon sokan házasodnak úgy, hogy egyébként a hitüket megtartják. Hanem mondhatom, hogy a jelenlévő más népekkel, nemzetekkel, hiszen Kárpátalja az elmúlt 100 évben nagyon sok alkalommal volt tanulja az impérium váltásnak, a határok is sokféleképpen módosultak, de a rengeteg közös nemzetközi vállalatnak köszönhetően az elmúlt 100 évben is rengeteg család költözött Kárpátaljára, és ez azt jelenti, hogy olyan 48, közel 60 féle nemzet van. És ez a 48-60 féle nemzet különösen ezekben a napokban nem azzal válaszolt, hogy ezt a feszültséget tovább vigye, elhárítsa, hanem azzal, hogy segítségül kell hívni az Istent. És így lehettek akár Kárpátalján olyan vezetők, olyan előjárók, akik ukrán részről, pravoszláv vagy ortodox részről, de látva a mégis békés magyarságot, nem ültek fel annak a propagandának, ami a mai napig zajlik. És talán ez az egyik legfontosabb, hogy külön választani a valóságot attól a politikai vagy érzelmi töblettől, ami ezt valamilyen módon próbálja értelmezni. Nem véletlen, hogy nálunk az imádságok tekintetében is egy koncentrikus fejlődés látható. Elindultunk a kis közösségekből, a családokból. Ez a család valahol gyakorolja az ő életét, ez a város. Ebben a városban vannak intézmények, ennek az intézménynek vannak vezetői, fenntartói, van egy közös nyelvünk, tegnap ünnepeltük éppen ugye a himnusznak a születésnapját, Kölcsei ezt szépen megírta is, nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen református presbiter volt, és a kört tovább folytatva nem csak nemzetről beszélünk, hanem a magyarságunkról, amely az egész földet átjárja, mondhatjuk, hogy minden kontinensen, minden területen vannak magyar testvéreink, és ilyenkor az ökumeni keretében tudom bátor szívvel mondani, és nyugodt kijelentésként meggyőződve vagyok a felől, hogy az összes templomban, ahol magyarok vannak, imádkoznak mi érettünk is, és még tovább megyek az összes templomban, ahol vannak magyar származású testvérek, imádkoznak mi érettünk is. Tehát az a fajta keresztjén magabiztosság, öntudat, ami tud az igéből, mint jó példából, az elődök jó példájából példát meríteni, az úgy hiszem most is mérvadó. És hát ilyen apró kis adalék, ugye, hogy van egy Nicea konstantinápolyi hitvallás, ami 1700 évvel ezelőtt született meg, és jó volt ezt kézbe venni, hiszen ebben a hitvallásban még benne van az, amit mi hiszek egynek szoktunk emlegetni, hogy hiszek, és akkor jön a felsorolás a közönséges egyházban, a szentek feltámadásában, a bűnbocsánatban, de ebben még benne van az is, hogy hiszem, hogy Krisztus érettem született meg az én megváltásomra. És ez azt jelenti, hogy megerősít bennünket. Egyrészt a régieknek is megvolt a maga kihívása, hiszen ott Konstantinápoly, Nicea az a vidék, ott már elindul a török hódítás, ott már bizony fel kellett adni Jeruzsálemet. Még van egy kis történelmi ablakocska, amikor a keresztesek megpróbálják visszafoglalni, II. András magyar királyunk sikerrel vezet arra a hadjáratot, de ma már azt mondhatjuk, hogy ha az őskeresztényeket keressük, akkor a koptok Egyiptomban, egy másik részük Szíriában. Ott vannak az örmény testvérek, ők is a mai napig szétszóratásban élnek, nem is egy országon belül, nem is egy nemzet testrészeként, nemzettestként szorványban nálunk is megvannak Magyarországon, van önkormányzatuk, jelen vannak közöttünk, és azt tudjuk mondani, hogy annál inkább megértjük őket, hiszen mi magyarok Trianon után ugyanilyen szétszóratásban élünk. Kicsit másképpen nézzük a történelmet, vizsgáljuk a térképet, mert ilyenkor mindig egy kicsit ott vannak a szívünkben azok is, akik nem azért nincsenek velünk, mert nem akarnak, hanem mert valamilyen akadályba ütközik a jelenlétük a velünk való közös hit megélése, de az imádságok összekötnek, az énekek összekötnek, nem csak a szentek egyességébe hiszünk ilyenkor, ami kicsit átvitt értelemben ott van, akik már fent vannak az atyánál, hanem ezt az egységet meg is éljük ebben a formában. És én úgy hiszem, hogy ha már választani kell, hogy az ember izguljon, kitegye magát ennek a fajta negatív stressznek, akkor lehet választani a pozitív stresszt és megközelítést, amikor én elmegyek egy közösségbe, Isten színe elé tárom mindazt, ami megterheli a szívemet, ezért imádkozok, valahol lelkiképpen leteszek egy kis zászlócskát, hogy ezt én letettem az Úr színe elé, és innentől már, ha nem is ketten, de mégis Istennel együtt tudunk tovább haladni. És azt tudom elmondani, hogy működni látszik a történet, hiszen a tezei énekek a II. Világháború után azért indultak el, hogy ne legyen újra III. Világháború. Mondhatnánk, hogy hát mi ereje van egy ember énekének, egy ember imádságának, utalhatok Kölcseire, ő is mondhatta volna azt, hogy hát ez egy nagyon szép imádság, na de hát miért érdemes ezzel fáradni. Mondom ezt azért, mert nagyon sokszor ma a számok bűvületében élünk, kötelező teljesíteni, kötelező a statisztikákat mindig felfelé vinni, és így az egyes embernek a kezdeményezése olyan kevésnek tűnik. Mire gondolok? Ott van Semmelweis. Azt mondta, hogy hát rendbe kell tenni az eszközöket. Az élet annyira szent, hogy oda csak tisztán lehet belépni. Egyedül volt? Igen. Szent Györgyi Albert hallotta, hogy hát lehetetlen C-vitamint annyit termelne, mire szükség van. Hát ő meg tudta, hogy hát bizony Szegeden a piacon több szekérderékkal van paprika, abba pedig érdemes szétnézni, és egy kilót küldött el. Egyedül volt? Igen. Tehát vannak azok a igenis személyes, hitvallásos esetek, amit Isten olyannyira meg tud áldani, hogy akár egy egész nemzetnek lesz abban fordulópontja, és egy picit ezt éljük meg itt is, hogy akkor, amikor együtt imádkozunk, együtt könyörgünk és hívjuk segítségül az Istent, akkor mégiscsak lehetővé tette azt minden más nyilvánvaló szándék ellenére, hogy egyrészt Magyarország kimaradjon, tehát tényleg a béke szigete legyen, és miért ne lehetne, miért csak Svájc teheti meg ezt, miért csak Ausztria mondhatja azt, hogy kivonja magát, miért nem mondhatnánk mi is, hogy mi az életet választjuk. Nekünk minden egyes ember értéke fontos, a legkisebb is. Ha menekültként jön hozzánk, igen, befogadjuk, hiszen használta határokat, ott vannak nála a papírjai, tudjuk, hogy milyen a vércsoportja, van-e valamilyen érzékenysége, tényleg hozzáillő és méltó módon tudjuk ellátni. Mondhatjuk azt, hogy testvérként mellé állunk. Mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk hajlandóak részt venni egy olyan gondolatmenetben, ami bár nagyon lelkes támogatókkal bír, nagyon szép ideológia mentén van felfűzve, de látható, hogy nem az élet pártján van. És nekünk a mindenható Isten azt hagyta meg, hogy ezt a nemzetet áldottá is nagyjá tegyük. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, és lehet jókedvel az Urat szolgálni. Akkor is, amikor nem népszerű ez az álláspont, akkor is, amikor kicsit magára marad ebben az ember, hiszen Istennel mindig többségben vagyunk, és ezt akkor is megéltük, mert tapasztaltuk, amikor elindult az első alkalom, és ropogtak a fegyverek, akkor is segítségül hívtak az Urat, amikor nagyon sok volt a másfajta vélemény, és nagyon sokan láttak anyagi meggazdagodást millióknak a kárán, millióknak a vesztében, és akkor is, amikor már ezek a vélemények kezdenek változni. És egy harmadik gondolatot, amit szeretném még idehozni, az a római katolikus egyház részéről a pápa által meghirdetett engesztelés éve, ami azért elgondolkodtató, mert mondjuk ki 80 évvel ezelőtt, amikor a teljes magyar monarchia területéről vitték a magyarokat Málen kirobotra, mert ugye felismerték az akkori vezetők, hogy egyrészt a legtöbb embert ugye ők áldozták a háborúban, másrészt, hogy Európához képest mekkora a lemaradása az orosz, az ukrán területeknek. Ők úgy gondolták, hogy ezt emberi életek árán építik újjá és teszik nagyjá ugye az akkori Szovjetuniót, és ehhez az eszköz az emberi erők volt. Most már tudjuk, a levéltárba kikereshető több mint 700 ezer embernek vannak meg az okiratai. Ez ugye abban az időkben, lévén, hogy háború, lévén, hogy nem mindent tartottak nyilván, uram, bocsá, kiegészíthető akár fele ennyivel, tehát közel 1 millió áldozatról beszélhetünk túlzás nélkül, hiszen volt, akit itt végeztek ki, volt, aki nem érkezett meg, mert olyan körülmények között ugye marhavagonba szállították őket, és kevesen tudják, hogy például Bajkonurt Kazaksztánban magyarok építették. Azzal a vasúttal szállították oda az anyagot, amire rá volt írva, hogy diósgyőri vasgyár. Azok a gépek, amik itt zsákmányként szerepeltek, ott újra össze lettek rakva. Nekem nagyapám 16 évesen a Donbászon volt kényszermunkán, és négy kézláb járták az alagutakat, és bányázták a szenet. És ő még jobban járt, mert volt, akit réz, volt, akit uránbányába vittek. És mindaz a kincs és gazdagság, ami keresztény embereknek a vérén, munkáján és mondjuk ki élete árán lett megépítve, hiszen nagyon sokan ott haltak meg, halálra fagyva, kiéheztetve, balesetekbe. Közölték is velük, hogy ők nem azért vannak itt, hogy túléljék, hanem hogy a szocializmust ugye építsék. Ezeknek az embereknek a csontján és vérén épült fel mindaz a gazdagság, amit most Isten szemmel láthatóan eltöröl. Ez egy történelmi tény, ami azért megdöbbentő, mert maga az Úr megígérte, hogy hetedik ziglen számon kéri mindazt, amit az ő gyermekein elkövettek, és gyakorlatilag itt vagyunk. Eltelt 80 esztendő, 70-nél mindenképpen több, és az Isten ilyen módon is számon kérhet. Felemelhet nemzeteket, és Uram, bocsá, le is dönthet a történelem színpadáról. Nem örvendezik ennek az ember, csak én a kiengesztelődést azért hozom ide, hiszen mondhatjuk, hogy több millió család. Nem volt olyan, akinek testvére, családtagja, édesapja, unokatestvére vagy kereszt gyereke ne lett volna ebbe a történetbe, és nagyon sokáig nem volt szabad erről beszélni. A Gulág Bizottság Magyarországról is nagyon sok emlékhelyet megtanált, azokat is folyamatosan bombázzák. Tehát egy picit a történelemnek egy szelete is veszélybe kerül ilyenkor. De mi dolgunk mégsem az, hogy ebben örvendezzünk, hanem bizony a kiengesztelődést kérjük az Isten részéről, illetve kicsit imádkozva, bűnbocsánatot kérve az akkor elkövetett bűnökért, hiszen az akkori vezetők úgy gondolták, hogy Isten már nem lesz, egyház már nem lesz, ezért nem nagy dolog, hogyha az akkori szereplőket ilyen módon hasznosítják. Hát eltelt 80 esztendő, és Isten még a mai napig cselekszik, megdöbbentő, hogy akár ilyen módon is tud, és a mi dolgunk továbbra is közben járni népünkért, nemzetünkért, és hirdetni az ő nagy voltát, hiszen áldott az a nép, ki az Urat féli, és megőrzi őket. És most kicsit ennek adhatunk hálát, hogy Isten megőrzött bennünket, és merem remélni, hogy egy bátrabb jövőnek nézünk elébe, ha Isten engedi és élünk, és ez igazából nem csak az örömre ad okot, hanem kicsit a felelősséget is ránk terheli a tekintetben, hogy felvállaljuk a mi hitünket, felvállaljuk értékeinket, mindaz, ami számunkra fontos, nemzetként, családként, magyar emberként, azt mi Istentől kaptuk, és így is szeretnénk továbbadni nemzedékről nemzedékre, mert erre hívott-e bennünket az Isten. És öröm volt látni, hogy ez a mai nap egy picit megvalósult.
Az Eszmék és Értékek Alapítvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen az Országos Imahét programjához csatlakozva szervezte meg az eseményt, amelynek idén is a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon adott otthont. A következő percekben Mennyhárt Szabolcsot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci alapszervezetének vezetőjét hallják. Az Ökumenikus Imanapot immár harmadik alkalommal szervezte meg az Eszmék és Értékek Alapítvány. A főszervezővel, Mennyhárt Szabolcssal, a KISZ Miskolci alapszervezetének vezetőjével beszélgetek. Mi hívta életre 2022-ben ezt az alkalmat?
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimenziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon.
Hogyan fogadták a kezdeményezést a keresztény oktatási intézmények?
Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt.
Az alkalomnak ezúttal is a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon adott otthont. Nem könnyű feladat 19 oktatási intézmény diákjait, tanárait egy közös helyen, egy időpontban összehívni. Hogyan történik ilyenkor az esemény szervezése?
Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik. Természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére kerül.
Hogyan állt össze ennek az imanapnak a programja? Kik voltak a segítségükre?
Mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnökeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény is. Több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk, és imaként az Úrnak ajánlottunk. És hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk ma itt a Lévaiban, Miskolcon.
Említettük, hogy ez már a harmadik ilyen rendezvény volt. Milyen visszajelzéseket kaptak az egyházi oktatási intézményektől a korábbi alkalmakról? A diákok mennyire vannak tisztában az imanap jelentőségével?
Én azt gondolom, hogy teljes mértékben tisztában vannak, hiszen ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk, és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt. Ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk, hiszen lélekemelő imák hangzottak el a lelki békénkért, a saját magunk békéért, közösségeinkért, az iskolánkért, a városunkért, a városvezetőinkért, országos politikai vezetőinkért, a világért. Én azt gondolom, hogy ezek mind azt mutatják, hogy a gyerekek teljes mértékben értik és érzik ennek a napnak a fontosságát.
Az Eszmék és Értékek Alapítványt még 1998-ban hozták létre. Milyen alapvető célokat tűzött ki a szervezet a megalakuláskor? Úgy tudom, most jelentős átalakuláson megy keresztül az alapítvány.
A rendszerváltás követő években megalakult Miskolcon is az Országos Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, és Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai döntöttek úgy, hogy 1998-ban alapvetően a Miskolci Keresztény Értelmiségiek Szövetségének céljainak segítése érdekében létrehozzák az Eszmék és Értékek Alapítványt, amely alapvetően a miskolci, a városi, keresztény, konzervatív, a magyarsággal kapcsolatos rendezvények és különböző események felkarolására került létrehozásra. Ugye 1998 óta működik maga az alapítvány is, amelynek az elmúlt években a kuratóriuma vezetősége megújult, és hát alapvetően legfőbb célja az Eszmék és Értékek Alapítványnak is, hogy egy olyan keresztény, nemzeti, konzervatív jövőt mutasson a miskolci értelmiség, a miskolci polgárok, a miskolci lakosok számára, amivel városunk is kiveheti részét Magyarország lelki megújulásával, és hát természetesen különböző programokkal hozzá tudunk járulni az itt élő érdeklődők lelki és kulturális igényének kielégítéséből.
Ahogyan elmondta, fő céljuk a keresztény kultúra megőrzése, megóvása, illetve a helyi hagyományok ápolása. Ezt a terveik szerint milyen rendezvényeken tudják majd prezentálni?
Az Eszmék és Értékek Alapítvány immáron 21. éve adja ki a Miskolci Keresztény Szemle című periódikát, negyedévente jelenik meg a Miskolci Keresztény Szemle 2005-től folyamatosan. Ezt a kiadványt a helyi templomokba eljuttatván igyekszünk a miskolci keresztény kulturális életről számot adni. Ez egy nagyon fontos küldemény, hiszen országosan is egyedi, hogy immáron több mint 20 éve egy ökumenikus szellemben íródó keresztény újság álljon a városi templomjáró, a templomba betérő polgárok rendelkezésére, de emellett természetesen különböző rendezvényeket is szervezünk. Ugye nagyon fontos számunkra, hogy a miskolci keresztény ünnepekről megemlékezzünk, de nem csak az ünnepi megemlékezések fontosak, hanem az olyan események, amelyek hatással voltak Miskolc keresztény életének fejlődésére, vagy megemlékezzünk olyan eseményekről, amikor az egyházi szolgálatot tevőket a korábbi időkben sérelemért, akár nem csak az egyházi üldözésre, hanem természetesen a világiak üldözéséről is megemlékezünk, akár a Hortobágyra elhurcoltak emléktáblájánál, akár a minoriták szétszóratásánál rendszeresen megemlékezéseket tartunk, és hát nagy esemény is várható Miskolcon, hiszen a keresztény értelmiségek országos szövetségének a küldőgyűlését tavasszal Miskolcon fogjuk megrendezni. Ez is egy nagy megtiszteltetés, hogy egy országos rendezvényt tudunk Miskolcon vendégül látni, de példa volt arra is, hogy tavaly előtti év során, 23-ban volt még, amikor is egy kiváló rendezvényt a mesterséges intelligencia és kereszténység, keresztény értelmiségiek összekapcsolását tudtuk bemutatni a Mindszenty plébánián.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az eseményen készült összeállításunkat hallották az elmúlt percekben.